Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, szívből kívánok önöknek áldott szép pünkösdöt. A mai ünnepi alkalmat azzal kezdem, hogy az üdvtörténet nem valami homogén, egynemű folyamat, hanem vannak benne fordulópontok. A legfontosabb ilyen fordulópontok azok, amikor megváltozik Isten jelenléte az emberek között. Isten jelenléte héberül a sekina, az egy központi fogalom a bibliai zsidó és keresztény vallásban. Amikor a nép bűnei miatt a sekina, Isten jelenléte elhagyta a jeruzsálemi templomot, hát minden összeomlott. Amikor pedig visszatért oda, minden helyreállt. És ma is ez a legnagyobb áldás, amit keresztény kívánhat magának, Isten jelenlétében élni. Az eddigi történelemben négy nagy fordulópont Isten jelenlétének, a sekinának négy formája volt. A bibliai elbeszélés szerint az első ember, Ádám és Éva Isten jelenlétében élt az Édenben. Ez az első jelenlét, ez közvetlen volt. Isten együtt élt, meg sétált az emberekkel az Édenben. Miután a bűn elszakította az embert az Édentől, távol került Istentől. Aki a bűn után is fenntartja, és sokféle kegyelemmel védelmezi a világot, de a közvetlen, személyes jelenlétét egy időre a bűn miatt ugye visszavonta belőle. Másodszor következett a második fajta jelenlét ideje, Isten szóbeli kinyilatkoztatása, az Ószövetség. Isten ekkortól elsősorban szava által volt jelen. Szava megmutatta a lényét, meg az akaratát, de nem tárta fel teljesen Isten személyét, hanem egyfajta leplezett jelenlét volt. Isten harmadik, legmagasabb rendű jelenléte az volt, amikor fia személyében járt köztünk, amikor Isten fia emberré lett, és Jézus Krisztus közöttünk lakozott. Ebben a jelenlétben, különösen Jézus halálával és feltámadásával lehullott a lepel Isten személyéről. A szentély kárpitja meghasadt, és mi Krisztusban fedetlen arccal szemlélhetjük Istent. Azután Jézus Krisztus feltámadt, és testileg eltávozott közülünk fel a mennybe, de ígérete szerint abban az új világkorszakban, amely ekkor kezdődött, vagy amely az első pünkösd óta a mai napig is tart, és amelyet az egyházkorának nevezünk, Istennek ismét egy újfajta, negyedik fajta sekinája jelenléte valósult meg. Most szent lelke által van jelen Isten. A szentségekben, az eukarisztiában, az igében, szent lelke által, akit Jézus kérésére az Atya küldött el az első pünkösdkor. A teljesség kedvéért ugye lesz majd egy végső és örök jelenléte is Istennek a mennyei Jeruzsálemben, az új égen és földön, az örök életben, amikor Isten megint az emberekkel lakik majd, ahogy ezt a Jelenések könyve 19. fejezet 3. verse tanúsítja. Ma azonban nem erről lesz szó, hanem lévén pünkösd ünnepe, jelenlétének negyedik formájáról, a Szentlélek általi jelenlétéről. Ha Jézus Krisztusban Isten legmagasabb rendű jelenléte valósult meg, hát ez a Szentlélek általi jelenlét, ez pedig Isten eddigi legteljesebb jelenléte az emberek között. Kettő fő okból. Egyrészt, mert a Szentlélek az egész világra árad ki, oda, ahol csak kérik. Ezzel szemben Krisztust, amikor testben tartózkodott a földön, hát akkor a tér meg az idő zárta földrajzi és történelmi korlátok közé. Csak a Szentföldön volt jelen testben, és máshol meg nem. Csak rövid ideig, 31 néhány évig volt jelen testben, tovább pedig nem. Ezért ez a legteljesebb, és másrészt azért, mert a lélek az atya és a fiú kölcsönös szeretetéből származik, úgyhogy általa a teljes szent háromság van velünk, az atya, a fiú, a szent lélek. Mennybemenetele után Jézus megkezdte főpapi közbenjáró szolgálatát. A Szentlélek pünkösdi küldése már ennek volt az eredménye. A Szentlélek máshogy van velünk, mint ahogy az ember Jézus volt földi tanítványaival, a tér és az idő korlátaiba zárva. Jézus el is mondta, hogy a Szentlélek, a harmadik isteni személy addig nem jön el, nem jöhet el, ameddig ő, a második isteni személy, a fiú, el nem távozott a földről, mert a lelket természetesen csak onnan tudja elküldeni, ahol a lélek van, hát odafentről, Istentől. Ezért oda a mennybe kell neki is fölmennie. Márpedig ugye múlhatatlanul szükséges, hogy Isten, hogy Jézus elküldje a szent lelket, írja Szent Pál apostol az első korintusi levél második fejezetének 10-11-es versében. Tehát ez múlhatatlanul szükséges azért, hogy a lélek megismertesse velünk Istennek a bensőjét, legmélyebb gondolatát, tervét, korábban elrejtett bölcsességét. Ez a titokzatos Isten bensőjében elrejtett bölcsesség a kereszt, a megváltás titka. És, írja Pál, Isten benső dolgai, hát azok kívülről nem láthatók, szemben a természetben megmutatkozó bölcsességével, amelyik látható és valamennyire fel is tárható. De a megváltás titka, az nem ilyen. Az Isten benső dolga. Folytatja az apostol, és ezt pedig nem ismeri senki, csak Isten lelke, aki maga is Isten bensőjében van. Ez az elrejtett bölcsesség nyilvánult, vagy valósult meg Jézus megtestesülésében, kereszthalálában és feltámadásában. Pont. De hogy ennek mi az értelme, a jelentősége, mi volt Isten célja a kereszttel, mindez érthetővé csak akkor lett, amikor a lélek kinyilatkoztatta az apostoloknak. Tehát pünköstkor. Maga az esemény, a kereszt, vagy akár a feltámadott látása még egyáltalában nem értette meg velük Isten ezen elrejtett bölcsességét. Azt csak a Szentlélek képes megvilágítani. Isten tehát a lélek pünkösdi kiárasztásával ezt a saját legbenső gondolatát adta át az embernek. Mi, írja Pál, azt a lelket kaptuk, amely Istenből való, Isten lelkét, aki, ismétlem, egyedül ismeri Isten bensőjét, titkát, és mi meg csak általa, a Szentlélek által ismerhetjük. Hát ez hallatlan misztérium. Pál szintén az első korintusi levélben hasonlattal próbálja megvilágítani, és azt mondja, ki ismeri egy ember benső dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne van. No, éppen így Isten belső dolgait sem ismeri senki, csak Isten lelke, aki benne lakozik. Így Pál. Ha egy ember elmondja nekem mélyen érintő, életbevágó, legbelső dolgait, ezt csak akkor értem meg, ha úgymond beleélem magam, bele lépek, bele helyezkedem az ő bensőjébe, a lelki állapotába, a lelkébe. És hát ezt tudjuk, hogy ez mennyire végtelenül nehéz. Isten lelkébe, bensőjébe pedig így belehelyezkedni semmiképp se tudunk. Ezt Isten maga teszi lehetővé, ő maga adja a bensőjéből való lelket egyenesen a mi bensőnkbe, ahogy Pál mondja, mi azt a lelket kaptuk, amely Istenből, nem Istentől, hoppá, bígy, bocsánat, Istenből való, a bensőjéből. És ezt a csoda, ez mindenkivel megtörténik, ez a csoda, aki kéri. Lukács evangéliuma 11. fejezet 13-as verse szerint Isten mindenkinek megadja a szent lelket, aki Jézus nevében kéri tőle. Tehát Isten a szent lelket azért adja, hogy megismer.
Bíboros úr elkezdte a bevezető gondolatait, amelyen megnyitja a kongresszus előkészület következő évét, úgyhogy ebbe kapcsolódjuk most bele. Bocsánat azoktól, akik Dél-Katalin adására figyeltek, de az előadás, azt gondolom, hogy ez most fontosabb, majd ezt egy más alkalommal megismételjük ezt az előadást. Hallgassuk a bíboros atyát.
Az eseményét az is jelenvalóvá teszi az egyetlen keresztáldozatot. Tehát ahogyan az utolsó vacsorán, úgy minden szentmisében is megvalósul, mert jelen van ez az áldozat. És úgy valósul meg, hogy közben nem sokszorozódik. Tehát Krisztusnak egyetlen áldozata van, ami végtelen értékű. Azt nem kell megismételni, de nem is ismétlődik, hanem jelen valóvá válik minden szentmisében a maga teljes kegyelmi erejével. Tehát nektek, akik már modern fizikát tanultok, teljesen biztos, hogy képetek van arról, hogy az anyagról, meg az energiáról milyen keveset tudunk. Ezek a kategóriák, amik bennünk élnek a mindennapi tapasztalat alapján, hogy tér, hogy idő, hogy előbb, hogy később, hogy egyik vagy másik helyen, ezek nem szükségszerűek. És a teremtett világon túl, azon fölül lévő Isten úgy tud kommunikálni a világgal, hogy közben egyetlen helyen és egyetlen időben többféle módon is jelen van. Tehát Krisztus áldozata jelen van minden szentmisében a maga teljes erejével, de nem sokszorozódik meg. Egyetlen marad. Azután Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az emlékezet, ez nem egyszerűen egy emberi megemlékezés, hogy hát igen, emlékszünk a mesterre, milyen szépen tanított, milyen nagyon nagy szeretettel volt irántunk, emlékezzünk rá, ennél sokkal több. Ez egy olyan emlékezet, ami jelenvalóvá tesz, ami valósággá teszi ott és azon a helyen, abban a pillanatban megint Krisztus jelenlétét. Jelenvalóvá teszi, de tartósan, erről majd még beszélünk. Emlékezet? Mi a köze az emlékezetnek az egyházhoz? Ez nagyon fontos kérdés. A választott népről azt mondják ma, hogy nem a közös törvények megtartása őrzi meg a történelemben, nem az kovácsolja egyetlen néppé, hanem a közös emlékezet. Ezért van az, hogy a Zsoltárokban, meg az Ószövetségben másutt is sokszor megtaláljuk az egyiptomi szabadulás történetének az elbeszélését. Mert ez volt Istennek az a nagy tette, amire közösen emlékezett a nép. Ez volt az a nagy szabadító cselekedet, ami a népet, mint egyetlen közösséget partnerként kezelte. Erre kellett emlékezni, ezt ismételték meg újra és újra. De nem csak ők, mi is megismételjük újra és újra minden húsvét vigíliáján. Amikor a szertartásban felolvassuk a világ teremtésének, a bűnbeesésnek és az Egyiptomból való szabadulásnak a történetét. De a keresztény közösségnek van még egy másik sajátos emlékezete is, ez pedig Jézus Krisztus kereszthalála és föltámadása, tanítása és különösen az utolsó vacsora, ahol mindez összefoglalódik, egybe sűrűsödik. Ezért van az, hogy a Szent Mise az egyház számára éltető és megtartó erő. A teológusok úgy mondják ezt, hogy az egyház végzi az eukarisztiát, de az eukarisztia alkotja, élteti, tartja fenn az egyházat. A szentmise nélkül nem teljes az egyház. Ott valósul meg leginkább az, amit mi az egyház életének nevezünk. Na most, hogyan találkozunk mi a szentmisében Krisztussal? Hát többféleképpen. Először is meghallgatjuk minden szentmisében, az ige liturgiában az olvasmányokat, a szentírás részleteit. Azután találkozunk vele az imádságban, magában az oltári szentségben, és találkozunk vele a hívő közösségben is. Ez a háromféle találkozás rövid elbeszélés formájában megjelenik már az Emmauszi tanítványok történetében. Emlékszünk erre a történetre, a feltámadás után némelyik tanítvány azt mondja, hogy hát szép volt ez a Jézus történet, de úgy látszik mindennek szomorú vége szakadt, hiszen keresztre feszítették a názáreti Jézust, és ennek már harmadik napja. Elindulnak hazafelé. Úgy gondolják, hogy véget ért ez a nagy reménység, vissza kell térni a régi munkájukhoz. És akkor melléjük szegődik az idegen, akit nem ismernek föl, és elkezd velük beszélgetni a Szentírásról. És megvilágítja az ószövetségi jövendőlések értelmét. Megmutatja nekik, hogy pontosan ami Jézussal történt, azt kellett elszenvednie a megígért megváltónak. És akkor föllángol az Emmauszi tanítványok szíve, hogy milyen nagyszerű, hát akkor mégse veszett el minden, mégse volt minden hiába. És akkor megérkeznek a fogadóba, ahol az idegen megtöri a kenyeret. És akkor a kenyértörésben, ha tetszik, az eukarisztia gesztusában fölismerik Jézust. De ez nem elég, hogy fölismerték, abban a pillanatban föl is kerekednek, hogy ezt az örömhírt elmondják a tanítványoknak. Visszamennek Jeruzsálembe, és ott azzal fogadja őket a közösség, hogy valóban föltámadt, mert nekünk is megjelent. Tehát a Szentírásban, az eukarisztiában és az egyház közösségében találkoznak Krisztussal. Ez a három lehetőség a mi számunkra is adott. Fontos dolog, hogy amikor például a misére készülünk, akik közülünk felolvasók, vagy akik figyelmesen vesznek részt a szentmisében, nézzék meg előre a szentírási szakaszokat. Egyrészt azért, hogy jobban tudják felolvasni, másrészt azért, hogy elgondolkozzanak az értelmén. Manapság ez igen könnyű, mert kiadnak egy puha füzetet minden hónapban, az Adorémuszt. Ugye az Adorémuszba kikeressük, és ott van a napi szentlecke, meg az evangélium. De ugyanígy az interneten is a napi evangéliumot mindig be lehet hívni. Na most, mindez azonban nem csupán emberi emlékezés, hanem jelen valóvá teszi minden egyes szentmisében magát a keresztáldozatot. Ez egy olyan erőforrás, ami az embert napról napra újra jókedvel, erővel, bizalommal, hálával tölti fel. Hadd mondjam el, hogy általános iskola felső tagozatától kezdve, egészen az érettségig, minden délután megírtam a leckét, készültem a következő napra, és utána elmentem az esti szentmisére azért, hogy megáldozhassak. Hát megvallom őszintén, hogy néha nem voltam ott a teljes szentmisén, hanem csak úgy közbe érkeztem, hogy az áldozásra már ott legyek. Mai fejemmel nem így tenném, hanem azt mondanám, hogy az egész szentmisén a legjobb részt venni. De ez nekem akkor nagy erőforrás volt, és azt hiszem, hogy nagyon fontos volt azért is, mert megéreztem, hogy mennyire kell az egyháznak, mennyire kell az emberiségnek, hogy legyen szentmise, hogy legyenek papok, akik azt bemutatják, hogy milyen fontos az egyház szolgálata. A szentmise azonban nem csak áldozat, nem csak találkozás, hanem lakoma. lakoma, hiszen Jézus azt mondja, hogy vegyétek és egyétek, igyatok ebből minnyájan. Tehát ő a testét és a vérét táplálékul akarja adni nekünk. Miért? Hát segíthető bennünket a kegyelmével más módon is. Igen, de ő a teljes emberségünket át akarja járni. Ő annyira szeret bennünket, hogy azonosulni akar velünk. Ezért akarja, hogy együk és igyük az ő testét és vérét. És mit mond hozzám? Hogy a bűnök bocsánatára. Tehát mi a hatása az oltári szentség vételének? Ezek szerint a bűnök bocsánata. De hát akkor mire való a gyónás? Nagyon fontos dolog ez, ha olvassuk az Új Szövetséget, megtaláljuk a választ. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus az oltári szentséget nem azok számára alapította, akik súlyos bűn állapotában vannak, vagy akik nem hisznek neki. Ezt kifejezi a János evangéliumban a lábmosás szertartása. Amikor megmossa a tanítványainak a lábát, mielőtt leül velük az utolsó vacsorához. A másik dolog, hogy a tanítványok pedig később azokat hívták meg az eukarisztia közösségébe, akiket megkereszteltek. Tehát a keresztényeknek, akik megtisztultak a bűneiktől a keresztségben, az ő lakomájuk az eukarisztia.